Folytatódik a Célegyenes. A mikrofonnál Domani Csandrás, a társszerkesztő Farkas Dávid.
A 25. helyen végzett Szalai Balázs belga navigátorával Fabien Lurkinnel az Abu Dhabi Desert Challenge-en a világkupa sorozat második versenyén. Az utolsó szelektív szakaszt a homokvihar miatt törölték. Szalai Balázs az Opel Dakar Team honlapján így értékelte a történteket.
Akkor a por van, a fúj a szél, a helikopterek nem bírnak felszállni, úgyhogy emiatt ma már csak be kell mennünk a célba. Így ért vége most ez a versenyünk. Annyi feladatunk van, hogy bemenjünk Jas Marina Portba a versenypályára.
A győztes Nasser Al-Attiyát a versenyt követően kizárták, mert autója felfüggesztésében a megengedetnél hosszabb volt a rugóút. Az Abu Dhabi versenyt így a tavalyi világkupa győztes orosz Vladimir Vasiljev Konstantin Zsilcov kettős nyerte meg egy minivel. A motorosoknál az ötszörös Dakar és hatszoros világkupa győztes spanyol Marc Coma végzett az élen egy KTM-mel.
Célegyenes. Visszatért az élre Sebastian Vettel és a Ferrari. A német pilóta az olasz csapatnál teljesített második futamát, a Formula 1-es Malaj nagydíjat megnyerte a Mercedesek ellen, és csupán 3 pont választja el az összetetben az élen álló angol Lewis Hamiltontól. Farkas Dávid beszélgetett Weber Gábor szakkommentátorral.
Erre kevesen számítottak, vagy nagyon elvetemült Ferrari szurkolónak kellett volna lenni az, hogy valaki egy ilyen csodában bizakodjon. Ennek ellenére a körülmények úgy alakultak ezzel a hatalmas hőséggel, hiszen még annál is melegebb ott Malajziában, ami átlagosan lenni szokott elsősorban az a hőmérséklet szempontjából, hiszen jelentősen 55-60 fok fölött volt olyan része a versenynek, amikor 62 fokos volt az aszfalt hőmérséklet. És ezért ezek a plusz 6-8 fokok, 4-5 fokok sokszor pont azokon a határokon, pont azokon a billegő határ közeli helyzeteken lökik át egy-egy csapat gumikezelését, amiket utána már nem tud jól teljesíteni, jelen pillanatban a Mercedes járt pórul a Ferrarihoz képest. És a pénteki szabad edzések alapján az látszott, hogy a Ferrari hosszú távú tempója elég jó, de hát péntekben mindig nagyon nehéz számolni üzemanyag mennyiségek tekintetében, és viszont az tökéletesen látszott, hogy gyakorlatilag a vasárnapi futam egy-egyben a leképzése volt a pénteki második szabad edzésnek.
A reakciók alapján hogy érzékeled, mennyire érezte arcúrcsapásnak a Mercedes, hogy most tulajdonképpen küzdeni kellett, és nem jött össze?
Ez egyértelmű volt a rádió üzenetekből, meg azt gondolom, hogy kicsit a testbeszédből is, Rosberg és Hamilton a testbeszédéből a díját adó előtti várakozó helyiségben. De ez mindig így van, amikor az embert meglepetésként éri egy nem várt teljesítmény az ellenféltől, vagy a saját maguk gyengébb teljesítménye, akkor ezt nagyon nehéz palástolni. Főleg olyan versenyzőknél, olyan rendszerben, olyan csapatnál, aki alapvetően a győzelemre kiéhezett, és abszolút a győzelem hajtja őket. Furcsa is lenne azt látni, hogy valaki teljesen nyugodtan törődik bele abba, hogy hirtelen kap egy olyan pofont, amire nem számít.
Mennyire tudod ezt a mostani Vettel sikert mondjuk Alonso első McLaren-es győzelméhez hasonlítani, ugye? Az is ugyanezen a helyszínen volt, és az is kicsit váratlanul az akkori Melbourne-i szezonnyitó után.
Ez a párhuzam még nem jutott eszembe, alapvetően inkább azon gondolkodtam, hogy az új seprő, jó seper, vagy a jókor, jó helyen való konstelláció, ez mennyire működik. Tehát az, hogy Alonso eddig szenvedett a Ferrarival, és semmi nem akart abba az irányba menni, amiben szerették volna. Ugye volt kétszer közel ahhoz, hogy megcsípesse a világbajnoki címet, de nem sikerült végül. Most pedig hirtelen egyik pillanatra a másikra egyszer csak elkezd működni ez a csapat, amire persze nyilván semmi köze az, hogy nincs ott Fernando Alonso, meg ezek már régebb ott az zajló folyamatok a háttérben. Tehát ha Alonso maradnak Ferrarinál, akkor ennek most a gyümölcsét ő adhatná rá ennek a sikernek, hogy ő lehetne a kedvezményezettje. Így viszont Vettel érkezett nagyon jó érzékkel, jókor, jó helyre. Nyilván benne van egy ilyen pszichés plusz is ilyenkor, hogy új versenyző még inkább a csapat összeszedettebben, még jobban talán a korábbi csalódásoktól megtisztulva tud működni, de ettől függetlenül az autónak azért működni kell, a motornak le kell adni ezt a teljesítményt, és ott viszont nincsenek ilyen pszichés hatások, ott vagy jó, vagy rossz valami. És ebben a felállásban inkább azt mondom, hogy most egyszerre úgy állnak együtt össze a dolgok egy irányba a Ferrarinál, mint hogyha hirtelen a fogaskerekek, amik eddig mindig valahogy kicsit szorultak, vagy nem akartak illeszkedni egymáshoz, most minden hirtelen a helyére került. És ebben persze nyilván nagyon nagy szerepe van James Ellisonnak, az első komplet idei autóval, amit életében először épít a Ferrarinál, amióta a Ferrari-hoz szerződött. Tehát hogy az a elképzelés, amely alapján ő autót tervez, az most látható először egyben egy komplet egységben, és ennek legalább olyan nagy köze van, sőt, tehát ennek van igazán nagy köze az, hogy a Ferrari most valóban ennyit lépett előre.
Ami a csapaton belüli erőviszonyokat illeti, azt ugye sejthettük, hogy Sebastian Vettelt első számú pilótának igazolta a Ferrari, ugyanakkor Kimi Räikkönen eddig két bosszantó hétvégén van túl, és ennek is köszönhető, hogy 28 pontnyi a különbség kettejük között.
Vannak ilyen időszakok, és Räikkönennek most nem igazán jön ki jól a lépés. Ugyanakkor kétségtelen, hogy mindenki a saját sikere kovácsa, vagy szerencséje kovácsa is, tehát a jó helyzetekkel meg is kell dolgozni. Ugyanakkor túl kevés ez a két futam az, hogy ez alapján ítélkezzünk. Az látszik, hogy Räikkönen jobban érzi magát az idei autóban, mint a tavalyiban. Ugyanakkor Vettel magabiztossága, meg főleg ezzel a két futammal, a dobogóval nyitott elsővel és ezzel a győzelemmel folytatott másodikkal, nagyon magasan van most minden szempontból. Vettel lelkileg, önbizalom szempontjából is egyebek, úgyhogy Räikkönennek ahhoz, hogy visszakerüljön a meccsbe, a csapaton belül is, meg a világbajnokság szempontjából is. Most egy-két olyan futamot kellene nyújtani, ami tudjára például Lotus-os korszakában látunk tőle, amikor ellentmondást nem törően, akár nyer is futamot, vagy legalábbis veri Vettelt, úgyhogy minden működik minden kapul egy hétvégén, mert hogy hosszú távon azért attól lesz valaki első számú pilóta, kimondva egy csapatnál, hogy a szerencsétlen vagy a veszett fejsze nyele helyzetekből is valami sikert tud, vagy fél sikert tud előrángatni. Räikkönennek meg túl sok az olyan futama az elmúlt időszakban, vagy a visszatérése óta, amikor apróbb, kisebb, nagy problémák mindig hátadják, és hogyha valakit egy egész szezonon keresztül hátráltatnak folyamatosan problémák, akkor óhatatlanul ott van az ember fejében a kérdés, hogy ezeknek a problémáknak milyen mértékben okozolja önmaga, saját maga is.
Mert azt tegyük hozzá, hogy a gyenge rajt és aztán a defekt után végül is a negyedik helyre vissza tudott térni.
Igen, ha ezt nézzük, a tempó tekintetében nyilván kihozta ő is az autóba, amit ki lehetett, de hogyha mondjuk Vettel tempójához viszonyítom Räikkönen tempóját, akkor alapvetően nem ment rosszul, de lassabban ment, mint Vettel. Persze, ő forgalomban is volt, ugyanakkor a Ferrari azért jó taktikával, jó stratégiával, amennyire tudta kiszedni a forgalomból, és mondjuk az egyedül futott szabadon eltöltött köreiben egyező gumitaktikával, mint Vettel, nem tudott olyan gyors lenni, mint Vettel. Ezt most nem negatívumként hozom föl, egyszerűen csak tényként, hogy megnézve a kettő közti köridő különbség, és persze a pozíció különbséget, meg a mezőnyben elfogadt helyüket. Nehéz is lett volna pont olyan gyorsan mennie, de igazából köröket sem nagyon lehet mondani, amikor hasonló köröket mentek volna, vagy amikor talán gyorsabb lett volna Räikkönen. Tehát alapvetően a nagy átlagban Vettel végig gyorsabb volt a futam egészét tekintve, független attól, hogy egész máshol mozogtak a mezőnyben.
Két futam még hátra van, mire a mezőny megérkezik Európába, szokásos barcelonai helyszínre, a spanyol nagydíjra. Április 12-én Kínában, 19-én pedig Bahreinben csap majd össze a mezőny. Mire számítasz? Azért ugye elvileg a versenynaptárban még lehetnek hasonlóan, vagy majdnem ugyanilyen forró hétvégék.
Mindenképp a meleg hétvégékre kell kihegyezni a Ferrari-nak a dolgokat, illetve hát nekünk nézőknek is, vagy a szurkolóknak is, hiszen ott úgy tűnik, hogy ezekben az extrém időjárási körülmények között, nagyon nagy melegben tud a Ferrari közelebb kerülni, vagy felülkerekedni akár a Mercedesen. Itt a kérdés az, hogy az évközi fejlesztésekkel a Mercedes erre tud reagálni. Azt gondolom, hogy ezért erre nehéz, mert az alapvetően autóépítési koncepció, és sok-sok olyan dolog, amit fixen már meghatároztak, és nem nagyon lehet rajta változtatni, a autós újpontja is egyebek. Ugyanakkor azért lehet apró dolgokkal elbillenteni, vagy billenteni ezen a rossz felálláson, vagy jelen pillanatban nem optimális gumihasználaton, amit azért a Mercedes az elmúlt időszakban megtanult, hiszen tavaly nagyon jól bántak a gumikkal. Úgyhogy lehet, hogy csak egy pici módosításra van szükség, és akkor kicsit jobbak lesznek ilyen körülmények között. Minden esetre az látszik, hogy a Ferrari egy hosszú etap tekintetében meleg körülmények között nagyon-nagyon gyors, vagy talán mondhatjuk nyugodtan a legjobban kezeli a gumikat, és ez egy jó előny, vagy ez egy fontos előny lehet náluk, még akkor is, hogyha a Mercedesnél egyébként van egy körös előny, vagy abszolút tempó tekintetében előny, de azt nem tudják elég sok körre levetíteni, akkor alapvetően mindig egy jelenséggel többen kell teljesíteni egy futamot, ami meg hát számolható hátrány egy futamon, hogy általában 20 másodperc egy boxkiállási veszteség. Tehát, hogy ha gyorsabb a Mercedes, de egy futamtávon 20 másodperc még kevesebb az előnyük, akkor a Ferrari mindig ott lesz pariban velük, hogyha egy kiállást meg tudnak spórolni.
Azt látjuk, hogy a Mercedes, illetve a Ferrari alapvetően sínen van. A többi csapat ugyanakkor nem igazán lehet elégedett, legfeljebb a Toro Rosso, amely beelőzte a Red Bullt. Azt látjuk, hogy a Williams ismét nem kezdte jól a szezont.
Williamsnek valahogy nem áll össze a kép, pedig tavaly évvégén egyértelműen a második erő volt, és felfelé ívelő pályán volt a csapat. Tehát azt lehetett várni, amit várt is mindenki a téli tesztek folyamán, saját maguk is így gondolkodtak magukról, hogy még közelebb is lesznek a Mercedeshez. Gyakorlatilag azt a szerepet lehetett elképzelni a Williams, amit most a Ferrari tölt be, hogy néha-néha meg is csíphetik a Mercedes, hogyha úgy jön ki egy adott hétvége. Ehhez képest, mint a visszatértek volna az eddig gumikezelési problémáik, nem igazán fekszik ez az autó úgy a pályán, hogy kellene. Egy elég szemléletes példa, példa, hogy Kimi Räikkönen úgy, hogy visszaesett a mezőny végére, és egy abszolút nem optimális taktikával kellett visszajönni, simán átment az egész mezőnyön benne a két Williams-szel, és feljött a negyedik helyre, tehát ez már önmagában egy olyan fegyvertény Räikkönen és a Ferrari szempontjából, és egy olyan negatívum a Williams teljesítmény szempontjából, ami miatt azért a Williams komolyabban el kell kezdeni vakarni a fejüket, és nem lesz elég egy éppen nem volt nekünk fekvő a pálya, vagy nem voltak jók a viszonyok típusú válasz, hanem mélyebben az okok mögé kell nézni, mert a Williams sokat vesztett abból, ahol egyébként lennie kellene a tavalyi szereplésük alapján.
A McLarennél fejlődésről beszéltek, ugyanakkor azt tegyük hozzá, egy Jenson Button a legjobb McLarenes versenykörrel is csak nem 4 másodperccel maradt el Rosberg legjobb körétől.
Hát azért ott alapvetően motorteljesítmény problémákra lehet következtetni, ha bár ez is igaz, hogy és ezt nagyon könnyű így cáfolni is, meg állítani is, hogy alapvetően az autóval semmi baj, csak a motorunk nem elég erős még, vagy nem tudjuk tökéletesen használni, szóval itt nem arról van szó, hogy ez a Honda erőforrás rendszer mondjuk 200 lóerővel gyengébb lenne a többinél, de arról van szó, hogy nem tudják még a tervezett maximumra járatni. De amíg nem tudják a tervezett maximumra járatni, addig nem derül ki, hogy a bevethető maximum mi lenne. Elég jó példára a Renault, akik szintén azt mondták saját magukról, hogy 50 lóerőt találtak tavalyhoz képest, de mint kiderült utólag, ez az 50 lóerő plusz nem tudták eddig kihasználni az erőforrás rendszerből, mert egyszerűen nem vezethető akkor az autó. Ugyanez a kérdés a Hondánál, csak sokkal nagyobb mértékű lemaradással. Tehát hiába látszik valami számokon, papíron, próbapadon jónak, hogyha a valóságban nem tudják működőképessé tenni. Ugyanakkor a kérdés másik fele pedig jogos, hogy valóban mennyi a lemaradásból, ami a motornak köszönhető, a motor fejletlenségének köszönhető lemaradás, és mennyi van a karosszériában, mennyi van az aerodinamikában, a mechanikus tapadásban és a többi, mert az is lehet, hogy a 3 másodperc ebből a motoréd, az a maradék egy még mindig ott van az autóban. Ez, ami a csapat számára sem derül ki világosan, és így nagyon nehéz autót fejleszteni, hogy részeredményeket vagy részadatokat tudnak csak látni, de amíg nincs maximális teljesítmény, addig ők sem tudnak tökéletes választ kapni arra, hogy mit kellene még milyen irányba fejleszteni az autóval.
Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátort hallották. A következő hétvégén a Formula 1-es világbajnoki sorozat Kínába látogat, a MotoGP mezőnye pedig az Egyesült Államokban versenyez. A futamokat elemezzük a Célegyenes jövő heti adásában, hétfőn este 8:30-tól. Mára a társszerkesztő Farkas Dávid nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domonics András.